Jó estét kívánok! Anna. Jó estét mindenkinek, Joel, Éva, jó estét mindenkinek. Kedd este csütörtök, este 9 óra, akkor zsidó misztika és halacha. Ugye megígértem nektek csütörtökön, hogy folytatjuk az eszmefutatásunkat a cádikok halálával kapcsolatban, illetve arról fogunk tanulni, azt fogjuk, azt a témát fogjuk befejezni, mi történik akkor, amikor jó estét mindenkinek, meg Fruzsina, Nikol. Szóval arról fogunk tanulni, mi történik akkor, hogy amikor egy lélek visszaemlökedik, visszatér az örökkévalóhoz, hogy a cádikoknál, az igaz embereknél, a zsidó misztika, a kabala mit ír arról, hogy mi történik ezekben az órákban, napokban, hetekben, hogyan emelkedik ki a lélek a testből, és mely szintek a léleknek, a lélek mely szintjei maradnak velünk ugye a sírnál. Ugye erről a témáról beszéltünk már a múlt héten is, de először mindenek előtt feltettünk két kérdést, amit szeretnék most mindenféleképpen megválaszolni, és akkor utána kitérünk ezekre a kérdésekre is. A kérdés az az volt, a nagy kérdés az volt, hogy ugye múlt héten csütörtökön egész végig arról volt szó, hogy szükség van közvetítőre. Szükség van egy olyan szentemberre, egy olyan pátriárkára, egy olyan ősapára, egy olyan Mózesre a nemzedékben, amely Mózes, amit a zsidó misztika is mondom, úgyhogy Holdor, vagy Dor, minden egyes nemzedékben van egy itt Pástuta de Mose, Mózesnek az adott Mózes mester, minden nemzedéknek van egy Mózes mestere. És a kérdés az az, hogy miért van szüksége rebére, miért van szükség egy spirituális közvetítőre? Illetve hát igazság szerint nem is egy spirituális közvetítőre, hanem ugye egy fizikális és úgy egy spirituális közvetítőre is egy ember személyében, amikor ott van nekünk a Jóisten. És amúgykor azt mondjuk, hogy ez látszólagosan, hogyha az ember ezt jobban szemügyre vételezi, akkor talán úgy tűnhetne, legalábbis hogyha nem jutunk el a dolgok mélyre, és nem tárjuk fel a mélyebb szintjeit ennek ezen dolog magyarázatának, hogy ez már olyvá vétette, mint hogyha bálványimádás lenne. Tehát ahelyett, hogy az ember explicite, feketén-fehéren rögtön, egyenesen az örökkivalóhoz imádkozik, ahelyett keres különböző utakat, különböző embereket, még hogyha azok magasztos emberek is, akik közelebb hozzák őt a teremtőhöz. Ez a rebe szerepe. Ugye, de hogyha ezt a kérdést feltesszük, hogy miért van szükség rebére, akkor nyugodtan fel is tehetnénk azt a jó estét, Márk, akkor nyugodtan fel is tehetnénk azt a kérdést is, hogy miért volt szükség Mózesre? Miért volt szükség Mózesre? Hisz, ha azt mondjuk, hogy szükség van a rebére, és azt mondja ugye a kabala, hogy a rebe, a Rosh Bene Israel, ugye Izrael fiainak feje, nem, Izrael fiainak a feje, az a rebe, az a spirituális vezető, aki összeköti őket a Jóistennel, hogyha ezt a kérdést feltennénk, akkor valóban azt is feltennénk, hogy ki volt az első nagy rebe, ki volt az első rebe titulussal bíró ember, nem az ősapák, mert ők teljesen más szinten voltak, Mózes mesterünk. Mózes mesterünk volt az, aki legelőször magára vállalta a rebe pozíciót, jó estét, Aliz, a rebe titulust, illetve a rebe szerepet. Az az Izrael fiainak, gyermekeinek a feje volt. Ugye csak érdekes módon, mit jelent az, hogy Izrael gyermekeinek a feje? Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy Mózesről is mondják, hogy 600 ezer lába volt, és ez a 600 ezer láb vitte el őt oda, ahova kellett. Ugye az épp testben épp lélek, ugye egy test az úgy áll össze, hogy van fej, tor, potroch, van ugye a törzs, és van az embernek a lába. És a zsidó misztika szerint Mózes mester volt a fej, ő volt az, aki irányította az egész népet, és ahhoz, hogy a nép illetve ahhoz, hogy a fej el tudjon menni, jó estét, Miriam, ahhoz, hogy hogy a fej el tudja jutni azokra a helyekre, ahova ő el kíván jutni, ahhoz volt szükség, hogy a lábak vigyék el. Ki volt Mózesnek a lába? Mózesnek a lába volt a zsidó nép, ezt mondja a zsidó misztika. És ez a 600 ezer láb, ami sokkal több volt, ugye nem visszatévesztető dolog, hogy a tóraadásnál se 600 ezer ember volt, hanem 2 millió. 600 ezer ember hadrafogható ember volt, hadköteles ember volt amúgy. Szóval, hogyha ez a 600 ezer láb, mondjuk azt, hogy 600 ezer láb elviszi a fejet oda, akkor azt mondjuk, hogy Mózes és a zsidó nép kiegészül. Szóval miért mondom mindezt? Azért mondom mindezt, ebből is felselik az, a tisztelt hallgatónak és nézőnek, olvasónak, érdeklődőnek, hogy valóban szükség van egy olyan fajta vezetőre, aki ugyan nem az örökkévaló szintjén áll, de valahogy összeköt minket a teremtővel. Azaz, valamilyen kapocs kell, hogy beékelődjön közénk, az egyszerű ember, az egyszerű zsidó közé, és ugye a teremtő közé. Menjük vissza 3333 évet, ha jól számolom. A tóraadás napja. A tóraadás napja, amikor is az örökkévaló megtörténik a reveláció, és az örökkévaló feltárja a legmisztikusabb tanait az addig és ami volt, ugye kinyilvántja a tórát. Ki volt az, aki a tóraadáson legközelebb merészkedett és mehetett az örökkévalóhoz? Ez Mózes volt. Nem véletlenül az örökkévaló, a teremtő keresett egy olyan embert, aki kapocs lehet közötte és a zsidó nép között. De nézzük meg, hogy ezt nem csak a mi kérdésünk ez a kérdés, az, hogy miért kell közvetítő, és miért nem elégséges, illetve miért nem jó az, hogyha az örökkévalótól egyenesen kapjuk az adást, illetve az áldást, illetve a tórát, hanem ezekre már népeink, őseink is rácsodálkoztak. Így szól a történet, ugye amikor a tóraadás megtörtént, a zsidó nép épp, hogy kijelentette, hogy elfogadja a tórát és azt, ami benne rejlik, ugye ez volt a híres kinyilatkoztatása a zsidó népnek az, hogy nájszörön isma, hogy megtesszük és meghallgatjuk, tehát a minden a feltétel nélküli odaadásnak az iskola példája, ugye szoktuk mondani. Ugye leírja a Tóra azt, hogy és felelt az egész nép egyetemben, és azt mondta, mindent, amit az örökkévaló szólt, megteszünk, Mózes visszavitta a nép szavait az örökkévalóhoz. Mit ír a Tóra ezután? A Tóra azt írja, és mondta az örökkévaló Mózesnek. Íme, én eljövök hozzád felhősülőjében, hogy meghallja a nép, midőn veled beszélek, és benned is higgyenek örökké. Oké, ez idáig szép és jó. Ugye azért volt ez így, hogy Tóra leírja, hogy Mózesben is higgyenek majd, az Isten szolgájában is higgyenek majd, és ne csak az örökkévaló, és mi volt utána, mit ír a Tóra utána, és Mózes hírül vitte a nép szavait az örökkévalónak. Milyen szavakról van itt szó? Milyen szavakat kellett hírül vinni az örökkévalónak? És van egy nagyon szép magyarázat Rásitól. Ez divré ha'am, a nép szavait. Csuvál de várze samáti mélyem, serot szönynám lismu amimcha. Azt a választ hallottam tőlük, mondja Mózes az örökkévaló színe előtt, hogy ők igazság szerint tőled akarják, azaz az örökkévalóktól akarják hallani az Isten ígét, és nem rajtam, nem egy közvetítőn keresztül, mondja ezt Mózes az örökkévalónak. Mivel fejezi be? Hisz, én a dönymel is sojmel mi pisliach, nem hasonlítható az ember, aki egy sliachtől, egy küldőtől hallja az Isten szavait, és mi piha melech, vagy egy olyas emberhez nem hasonlítható, aki a magától, a királytól hallaná az igét, és nem csak a küldöttjétől. Sokkal magasztosabb szint. Mondja ezt Mózes az örökkévaló színe előtt, és tolmácsolja az zsidó nép akaratát. Röccsonénu, lirojszesz málkénu. Hogy a akaratunk az, a nép akarata az, hogy lássák a királyságodat. Azaz rajtad keresztül explicite te legyél az, aki az igét kinyilvántja nekik, és ne rajtam, ne egy rebén, ne egy közvetítőn keresztül legyen kinyilvántva az ige. Ám az örökkéval ezt másképp akarja. És itt az első eredete a Tórában, és egy tórai eredete van ennek a dolognak, ahol le van írva feketén-fehéren az, hogy igenis az örökkévaló az, aki akarja, hogy a nép és ő közötte legyen egy közvetítő, akinek a feladatát mindjárt megnézzük, hogy mi a feladata. Utána ír a Tóra, leírja a parancsolatokat, egy 10 parancsolatot, ugye, ami mindjárt számára ismeretes, majd a következő érdekes dolog történik. Kicsit tovább lapozzuk a Jitró heti szakaszt, az van, ugye a Tóra a kinyilatkoztatás hatásairól ír. És az egész nép látta a mennydörgést, a lángokat és a harsona hangját, és a hegyet, amit füstölgött, midől látta a nép, megrendült és megállt a távolban. És mondták Mózesnek, Beszélj te velünk, hogy halljuk, de ne beszéljen velünk Isten, hogy meg ne halljunk. De Mózes mondta a népnek, ne féljetek, mert azért, hogy megkísértsenek benneteket, jött az Isten, azt mondja, az örökkévaló megkísérteni titeket. De mi történt? Kérem tisztelettel, egy éles változás, egy nagyon különleges változást állt be. Mi történt? Egyszer csak a nép az, aki az előbb még visszakodott attól. Jó estét mindenkinek, János Gabriel. Az előbb még a nép, ugye, aki visszakoztak attól, hogy egy közvetítőn keresztül hallják és kapják meg a Tóra szavait, az Isten ígét, a 10 parancsolatot és a többi, és a Tóra kinyilatkoztatását. Hirtelen ők azok, akik kérik Mózesen át az örökkévalót azt arról, hogy tőlük kapjuk az ígét. Mózesen keresztül, úgy értem. Miről van itt szó? A Talmud leír, és a zsidó misztika ezt elmagyarázza, ez nagyon érdekes mondom. A Talmud azt mondja egy helyen, hogy parha nismeszem le kol dibur ve dibur, minden egyes kinyilatkoztatásnál a reveláció folytán elhagyta a lelkük, a testüket. Nem is egész éven talán, de egész tanáig, hogyha jól emlékszem, a Talmudban az írja, hogy 2 métert kellett, hogy hátrálnak, mert annyira nem voltak képesek felfogni az Isten igét, hogy egyszerűen kiszállt belőlük a lelkük. Jó estét, Ádám. Egyszerűen kiszállt belőlük a lelkük, és azért, hogy később ez a lélek visszatérjen belék az emberekbe. És azért, hogy egyáltalán lehetőségek legyen ennek a különleges kinyilatkoztatásnak a magukhoz vételére, a normális magukhoz vételére, ez arról szükség, hogy Mózes legyen a közvetítő. Miért? Ez a kérdés miért, ez a kérdés ez felmerült miért 3333 évvel ezelőtt is, és felmerül a mai nap is. Amikor arról beszélünk, hogy szükség van egy spirituális vezetőre, és csak most kapcsolódott be ez a múlt heti adásnak, ugye a tanulásnak a folytatás, illetve a befejezése, hogy miért van szükség rebére, és hogy mi történik a halála után a cádik, az igaz emberekkel, az igaz embereknél mi történik a sírhelyükön, a magasságos világokban, a magasztos világokban. Ugye itt már lehet ellátni azt, hogy egy közvetítőre van szükség. De mi ez a közvetítő? És pontosan miben különleges ő, miben tudod többet nyújtani nekünk, hogy valóban mi elérjünk a célunkat. Erre az egyszerű magyarázat az, hogy tulajdonképpen az ember, amikor meg lett teremtve, ahogy egy pár héttel ezelőtt tanultunk már erről, lehet, hogy az már inkább 2 hónapja volt, de tanultunk erről, hogy az emberbe bele lett plántálva ösztön lélek, isteni lélek. És az ember nem mivel lévén, hogy hús és fél teremtmények vagyunk. Az embert leginkább, ami élteti, és ami után vágyódik, az legtöbbször az nem a spiritualitása, hanem a fizikalitása. A fizikális élvezetek, a materiális világ. Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy egyszerűen az ember így lett megteremtve, és sokkal könnyebb vágyakozni a fizikális dolgok után, és azok után mennie, és azokat halljázni, amint a spiritualitása. A spirituálitás lenne az ideális, a szentség, mondjuk úgy, mert nem minden, ami spirituális, az szent, a szentség. A szentségnek a hajhászása lenne az ideális, de hát mit lehet tenni? Az örökkévaló belénk plánthat az ösztönlelket is. Miután ötven bennünket az ösztönlélek, ezáltal az ember egy hús és vér teremtmény lesz, ami fizikalitásában, ugye, ami fizikalitásában semmi nem tud felülmúlni. Ami azt jelenti, hogy nálánál alantosabb teremtményt, az embernél alantosabb teremtményt úgy lelkileg, mint testileg az örökkévaló nem teremtett. Ez rányomja a bélyegét arra is, hogy milyen lesz az ember Isten szolgálata. Egyszerű emberről beszélek. Isten szolgálata olyan lesz, hogy hol kisebb, hol nagyobb sikerekkel fogja venni az akadályokat. De annyi bizonyos, hogy egy egyszerű ember nem tud felkerekedni, felemelkedni egy igaz ember szintjére. Az egyszerű embernél mindig a fizikalitás játssza a főszerepet. Az igaz embernél, a cádiknál pedig a spiritualitás, a szentség. Ő a fizikális, illetve a materiális életét, azt, amit ő megél, ahogy a múltkor azt megpedzettük. Az, hogy ő alszik, az, hogy az ember, hogy a cádik iszik, hogy a cádik eszik, hogy a fizikális a fizikális, nem is mondom, hogy élvezeteket, a fizikális igényeit, azt kielégíti, az csak azért van, hogy egyrészt, hogy legyen belőle később spirituális ereje, energiája, azáltal tudjon segíteni egy másik embernek, és az egész által, ugye hogy a fizikális testtel való szolgálata, Isten szolgálata, az is csak és kizárólag a teremtő, az örökké való nevért történik, és semmi másért. Míg egy fizikális ember, míg egy sokkal inkább egy egyszerűbb embernél, aki nem érte el, vagy nincs cádik szinten, igaz ember szintjén, ennél az embernél ugye az összes fizikális, a fizikális javak, a fizikális lét, a fizikális nehezen találom ezt a szavakat, igényei, ami az embernek vannak, ezek nem feltétlenül lesznek az Isten kedvéért. Azaz, amikor az ember elmegy aludni, akkor lehet, hogy nem gondolják pontosan, hogy miért megy aludni. Ugye nem gondol bele, hogy azért kéne, hogy aludni menjen, hogy legyen utána ereje, legyen energiája az Isten szolgálni. Még a cádiknál ez nem is kérdés. Ez szükségletei, köszönöm. Ez a kérdés, ez nem is merül fel. Ő eleve egy olyan spirituális szinten van, most ebben nem menjünk, hogy születésétől kezdve, vagy kiérdemelte, vagy elérte ezt a szintet. Eleve egy olyan szinten van, ahonnál ezek a kérdések bedakusz legalább azon a szinten, hogy nálunk nem játszanak szerepet, maximum nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kifinomoltan lehet, hogy megtalálható benne a kérdés, illetve lehet, hogy nála is felmerülnek ezek a dolgok, de nem a mi szintünkön. Na ezért van az, hogy a cádik, amikor az előbb azt kérdeztük, hogy miért kell a cádik, mi a szükség, mi a különbség a cádik és mi közöttünk, a cádik sokkal inkább egy edény az isteni áldás felfogására, mint egy nem cádik ember. És hogyha egy ilyen ember van, aki sokkal inkább edény egy ilyen áldás felfogására, akkor több mint valószínű, és annyi bizonyos, hogy ő általa, az ő edénye által, az ő szentsége által, és az ő teste által is az ember sokkal különlegesebb áldást tud magához kaparintani. Miért? Mert ez az ember, aki spirituálisabb, aki szentebb, aki közelebb az Istenhez, aki sokkal inkább megtalálja a közös húrt, a közös hangot az örökkévalóval, mint mi egyszerű emberek, ő jobban el tudja nekünk magyarázni azt, hogy mi az Istennek az eredeti akarata, mi az Istennek az akarata. És ha ez így van, ő az, aki elmagyarázza, és tolmácsolja nekünk az isteni akaratot számunkra sokkal érthetőbb módon, akkor ezzel nincs semmi probléma. Akkor ez nem bálványimádás, akkor ez nem hamis idegen istenek után való járkálás, hanem egyszerűen egy segítségnyújtás egy szádik által, egy szádikon keresztül az isteni akaratnak a megvalósításához. Tehát inkább ezt így lehetne röviden mondani, elmagyarázni. Most ez a dolog, ez amit láthatunk, ez Mózesnél volt a legelőső alkalommal kinyilvánítva, és nálánál volt látható ez, hisz az a példa is mutatja, a Tórában le van írva, hogy az elején óckodtak a zsidók attól, hogy Mózes legyen a közvetítő, a végén pedig ők voltak azok, akik kérték, hogy rajta keresztül legyen a közvetítés. Így hát lehet látni a szólóban, hogy az akkori Rebe, az akkori Mózes, Mózes az akkori Rebe, ő volt az első, és azóta minden nemzedékben van egy. Amúgy a Talmud írja azt, és a Midrás irodalom is példának okáért kiemeli Mordechájt. Mordechály volt az, aki a Purimi nemzedéknek több mint 2000 évvel ezelőtt volt az adott Mózese, az adott Rebéje. Tehát minden egyes nemzedékben kell, hogy legyen egy ilyen közvetítő, aki segít nekünk az isteni akaratot tolmácsolni. Ideig ez remélem érthető. Most ha ez megvan, és megtaláltuk legalább a magyarázatot arra, hogy miért kell ez, akkor nézzük meg azt, és folytassuk azt, hogy ez hogyan megy végbe. Ez a dolog, ez a folyamat, ez a közvetítés, ez egy még inkább magasztosabb szintre emelkedik akkor, amikor a cádik visszaadja a teremtőnek a lelkét. Amikor a cádik elhuny, és befejezi az evilági küldetését, akkor a zsidó misztika tanítása szerint legyen az a, az Arizal által megfogalmazott kabbalisztikus művek egy része, vagy akár legyen a Zohar, a ragyogás könyvének egy-egy idézete, vagy a későbbiekben a Tánya, az igaz, a közepese könyve, elmagyarázza nekünk azt, hogy a szádikok igazi élete az nem a fizikális művoltukban, a fizikális életükben van, hanem akkor, amikor visszaadják a teremtőnek a lelküket. Azaz, amikor egy igaz ember meghal, akkor tulajdonképpen a lelkének egy része kiszáll belőle, és azzal a lelkének a többi részével, illetve egy bizonyos szinten annak a léleknek, a kiszállt léleknek egy bizonyos szintjével az ember könnyebben össze tud találkozni. Mi ez a furcsa foglalmazás? Nézzük meg! Valaki meghal, a cedik meghal. Ugye a múlt héten elemezgettük azt, hogy a léleknek van öt szintje. Az öt szint közül, ugye, ahogy mondtuk azt, Jom Kippur imáknak megfelelően ugyanúgy a léleknek van öt szintje, ugyanúgy van a Jom Kippur napján öt fajta ima, öt része van az imának, és mindegyik ima az megfelel egy-egy szintnek, a lélek egyes szintjének. Azt mondjuk, hogy az alsó szintje a léleknek, ugye a felső négy szint az elmúlik. Az idő múlásával. Ennek is vannak különböző időintervallamai, különböző részei időben, hogy mennyi idő alatt adják el ezek a lelkek a cedik testét, de az annyi bizonyos, hogy a négy szint, a ruach, nesema, chaye, chide, ezek felemelkednek és egyé válnak a teremtővel. A teremtőnek egy bizonyos attribútumával. Nem menjünk bele, hogy most az összes részletbe. És a Kabbala azt írja, hogy a legalsó szint az, a nefesnek, a legalsó szintnek egy bizonyos része, az mindig ott marad a kevernél, ugye a sírnál. És hogyha valaki oda megy a sírhoz, a cedik sírjához, és megfelelően felkészülve, és komoly áhítattal érkezik a cedikhoz, akkor a cedíknak, a cedík lelkének ezen ott maradt szintje képes az ő lelkével összekapcsolódni, és azt egy magasztosabb szintre emelni, és ezáltal az hatással lesz az ember testére is, és az ember egészen magasztosabb szintre tud emelkedni. Egy nagyon érdekes dolog. Mondok egy példát. Az Arizalról mesélik azt, és az ő tanítványaira, hogy sokszor elmentek a különböző nagy cedíkok sírjaihoz. Miért volt erre szükség, hogy az Arizal, a híres kabbalista Izrael nagyjainak sírja előtt hajbókoljon. Miért volt erre szükség? Mert az Arizal is magyarázza nekünk, azért volt szükség, mert egy-egy ilyen rövid látogatás, vagy hosszabb látogatás alatt olyan szinten a Tórának olyan belső dimenzióit sikerült érthetővé tennie az ő számára, hogy ahhoz hasonlatosat akár több órányi vagy több heti tanulással se tudott volna elérni. Miért? Mert azt mondja az Arizal úgy magyar ezt a dolgot, hogy amikor a lelke és a cádiknak a lelke, az ott maradt lélek rész, nevezzük így ezt a dolgot, ők összetalálkoznak, akkor ez a cádiknak a lelke és nagyon különleges hatást tud az élő ember, mondjuk a tanítvány, vagy a hozzá közel álló, vagy a mesterét tisztelő, vagy az írásait ismerő emberre nagyon különleges hatással tud lenni. És érdekes mondom, zárójelben mondom, nem feltétlenül kell, hogy az ember a tanítványa legyen, sőt, mi több, a Kabbalában le is van írva, hogy lehet, hogy egy olyan emberről van szó, akár ez egy olyan emberre is hatása lehet, aki soha nem látta a mesterét, aki soha nem találkozott vele, aki csak egy-egy művét olvasta, vagy csak beleolvasott, de igazán megvan benne az akarat, hogy az a fajta áhítat, hogy a cádik, az ő magasztos mi volt, amiatt segítsen neki egy különleges szintre emelkedni, különlegesebb szintre emelkedni, erre az ember is hatással lesz. Nagyon érdekes dolog. És ezért van írva az, hogy az Árizál és az ő tanítványa, és még sokan mások amúgy a múlt héten meséltük, mondtuk Kálibben Jefune, Jeshua ben Nun, Rásbi, nagyon sokan jártak, ugye cádikok sírjaihoz. Megváltozott tudatállapot jelentett, ezt most nehéz lenne így elmagyarázni pontosan, hogy az ember, hogy ez pont, hogy ezt nehéz szavakba önteni ezt, hogy pontosan mit jelent. Amúgy már csak azért se biztos, hogy használom ezt a szót, hogy megváltozott tudatállapot, mert általában az emberek másra gondolnak, hogyha ezt a szót használják. És nem dehonestálóan mondom ezt, hogy másra gondolnak, hanem általában lehet, hogy ezt ilyen lehet, hogy nem helyesen értenénk meg. Annyit mondanék csak röviden, hogy ez az ötödik szint, amiről beszélünk, és amiről Miriam, te most kérdezel, hogy ez mit jelent, ez egy olyan szint, amit lehet, hogy az ember nem igazán tud szavakba önteni, nem igazán tudja a helyes szót arra, hogy ez most egy belső intuíció, vagy egy olyan magába ragadás a léleknek, másik lélek által, amihez hasonlatos nincsen. Pontosan, hogy ez milyen szint, hogy ezt az író is írja, illetve az a Mitteller Rebe, akinek a művéből, a középső lovagyi Rebe, akinek a művéből idézek, aki amúgy idéz az Árizáltól és több híres kabbalistától is. Ő is azt mondja, hogy ez az ötödik szint, ez egy olyan szint, ami emberi felfogáson jóval túlmutat. Tehát, hogyha akarjuk, akkor nevezzük ezt egy megváltozott tudatállapotnak. De sokkal több, mint megváltozott tudatállapot amúgy, ha jobban belegondolok. Miért? Azért, mert ez nem csak az ember tudatára lesz hatással, hanem ezáltal a tudaton keresztül az ő lelkére, az ő cselekedeteire, és hasonló dolgok. Extázi szót semmiféleképpen nem használnám, de amúgy, tehát valaki lehet, hogy extázisban van, amikor ott van, tehát nem, tényleg nem keresnék rá egy jó magyar szót, mert nem a fogalomtára van itt probléma, hanem hogy igazság szerint ez is, meg ez minden. Extázis is van amúgy, az egyszer ellátogattuk egy ilyen helyre, egy ilyen alkalommal, amikor valakinek tegyük fel a jorcátja van. Én ezt már számtalanszor megtettem, és láttam több ezen embert hajlongani, hajbókolni, különböző cadik emberek, rabbik, tanítók, mesterek sírja előtt, akkor tényleg azt lehetett látni, hogy ha nem is mindenki, de ott ez ember extázisba kerül. Mondok egy példát. A lélek felemelkedése, az biztos. Az biztos, hogy a lélek abban a szintben, amikor belép oda, akkor felemelkedik. Pont erről akartam volna szólni, kedves László. Abban a pillanatban az egész művelet, amit Mitteller Rebe ír, 13 fejezetből áll, nagyon hosszú mű, és nagyon-nagyon mély mű, csak fosztányokat venni ki belőle. Abban a pillanatban, hogy az ember elérkezik a mestere sírjához, és hogyha megfelelő áhítattal megy oda. Persze, hogyha az ember csak úgy beúrik oda, semmiféle előkészület és a léleknek semmiféle felkészítése nélkül, akkor ne várjon csodát. De az ember, és még egyszer szeretném azért kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy az ember vizionál vagy halucinál dolgokat, hanem itt arról van szó, hogy tényleg valóban történnek különböző dolgok. Annyi bizonyos, hogy például a legalsó szint az az, ahogy ha visszaemlékeztek a múlt héten, arról beszéltünk, hogy meghallgattatik az ima, az ember szíve megtörik, megzabolázzuk az ösztönlelket. Ezekre ez a hely, ez kiváltképpen alkalmas. És csak egy érdekes dolog, egy példa, aztán még majd lesz több is, hogyha lesz rá idő. A kabbala azt mondja, hogy amikor valaki beír a cadik sírja, az olyan, mintha a dolgozó szobájában menne be. Mintha vele most hirtelen szembe találkozna. Gondoljatok abba bele, hogy mi van akkor, amikor szembe találkoztok egy olyan emberrel, aki tényleg a szemetekből a csimborosz. Ő a top. Ő az, aki tudja mindig, hogy szent ember, nem hamiskás, egy nagy tudású ember, egy szerethető ember, egy olyan ember, aki tényleg az egész mi voltja, az nem saját magával, saját maga miatt van, hanem a másik miatt. Csak egy érdekes dolog, ne felejtsük a vezérfonalat. Egy apró adalék, hogy jobban, még jobban meg tudjuk érteni ezt a dolgot. Amikor valaki, egy lélek vissza megszületik a földre, az Isten beleplánta őt egy testbe. A kabbala szerint a legtöbb lélek az egy újra visszatapsolt lélek, aki valamilyen oknál fogva az előző életében nem fejezte be az evilági küldetését, illetve azt a csomagot, azt a package-t, amit az örökkévaló neki szánt, eleve azt valamilyen oknál fogva nem fejezte be. Vissza kell, hogy jöjjön egy következő alkalommal. És ezek úgy mondják, hogy tikkun, letekenet a nefes. Azért, hogy egy másik alkalommal egy másik testbe beleszálljon, azzal egyéváljon is azt a testet, és ezáltal a lélket is, ami a testben benne van, hiszen kettő paralel együtt működik, együtt kell, hogy működjön, és akkor működik jól, hogyha együtt működik. Magasztosabb szintre emelje, szentesítse, és ezáltal elérje a teremtésének a lényegét. Lehet, hogy aztán még egy alkalommal, vagy még tízszer vissza. Ezért szemben a szádik lelke az eleve, és talán ebben is van válasz az előbbiekben feltett kérdésre, hogy eleve erre születni kell egy szádiknak, vagy sem. Valami szinte az ember ebbe beleszületik, tehát mint hogyha ez predesztinálva lenne, vagy ez egy predesztináció, nem. Viszont a cádikoknál is van úgy, hogy azáltal, hogy az ember dolgozik magán, a cádik dolgozik az Isten szolgálatában, ő még magasztosabb szintekre tér fel, illetve jut el. A cádik, az álterem is írja a tányában, mert a cádikoknál is van végtelen szint. Tehát van cádik az alsó szinten, és van felső szinten. De a cádik lelke az nem egy visszatapsolt lélek, ne értsetek félre, ez nem lenézően mondom, lekicsinlően, hanem ez egy olyan lélek, ami nem tikkun, nem azért jött, hogy a saját maga lelkét kijavítsa, hanem hogy a másik, a többi ember lelkét kisegítse. Ez a különbség a cádik lelke és az egyszerű ember lelke között. Amíg a miénk, a mi testünk, a mi lelkünk az azért van, hogy mi magunkat hozzuk rendbe, tikkun, addig a cádik lelke az azért ereszkedik le, azért ereszkedik alába a spirituális világokból az emberi testbe, hogy a másik embernek segítsen. És ne saját magát. Ebből is lehet látni, hogy ő nála már ebből a szempontból, már emiatt is az ego, mint fogalom, az ő fogalomtárában ez a dolog, ez ki van húzva, sőt nem is volt benne. Tehát szeretnél, hogy olyan dolog, hogy ego, hogy magával foglalkozzon, és ebben azért vannak szintek, hogy mennyire nem foglalkozik magával, és mennyire inkább odaadó a másik felé és a többiek felé, ez egy alap. Na most, ha ez így van, akkor ezt egy plusz adalaként mondtam, és ez még inkább érthető az, hogy miért ő a közvetítő, és mi történik akkor, amikor valaki ő vele összekapcsolódik. Oké? Okay? Ez csak egy példa volt. Most térjük vissza megint a sírhoz. Ugye azt mondjuk, hogy a lélek elhagyta a testet. Azt mondtuk, hogy a cedik lelke sokkal különlegesebb eleve. Azt mondtuk, hogy ezáltal a teste is az. A múltkor azt kezdtük el csak mondani, hogy nem fejeztük be, és ezt szeretném most befejezni, hogy amikor a lélek ott van, a cádik lelke ott van, még a testében, és a kettő együtt van, addig legyen az a legfinomabb módon is, a legkifinomultabb módon is, de a test az valamilyen szinten azért a cádikot is zavarja. Zavarhatja. Ezzel szemben, amikor kitör a test börtönéből a lélek, azaz a test kimúlik, lehet, hogy ők már tényleg csak csontok maradnak a sírhelyen, ugye a halál pillanatában a lélek az kiemelkedik, a léleknek különböző szintje, és ennek a különböző szinteknek vannak különböző idejei, különböző órái, napja, hogy mikor adják el a különböző lelkek a testet. Erre van azért, erre van ugye meghatározva a gyásznak a különböző intervallumai. Tehát van ugye az első nap, vagy van a harmadik nap, a hetedik nap, a Shiva vége, van a 30. nap, a Shloishim, van a 11. hónap, a 12. hónap. Ezek mind azért vannak, hogy a lélek az tulajdonképpen ezekben az időkben, ezen idők alatt hagyja el a lelket. És amúgy érdekes dolog, hogy vannak olyanok, akik a temetés után az első évben nem is mennek ki a sírhoz. Miért? Mert azt mondják, hogy nyugovást kell hagyni a léleknek, és hogyha állandóan visszamegyünk, akkor a lélek nem tud megnyugodni, és nem tud a megfelelő helyre eljutni. A múltkor ezt mondtam, és nektek említettem, hogy a klipa, a tisztátalan energia ragadhat rá a kabbalatanítása szerint a a lélekre. Na de hogyha a lélek elhagyja a testet, akkor a test már nem zavarja a lelket, semennyire se. Semennyire se. És erre, most és itt jön egy nagyon érdekes dolog. Ezért mondtam azt, hogyha emlékeztek rá egy pár perccel ezelőtt, hogy a halála után, a cedik halála után, a cedik igazi élete az a halála után van. Miért? Azért, mert abban az időben már a test se zavarja őt. Igaz, mondhatnánk, hogy egyik se zavarta, de még annyira se zavarja. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy amikor a lélek kiszáll a testből, akkor a lélek sokkal inkább, sokkal több helyre, sokkal inkább, hatásosabban, intenzívebben tud eljutni, és tud egyé válni különböző más emberek lelkeivel. Tehát az a lélek, ami ott marad a sírnál, és most beszéljünk erről a részről, lélek ezen részéről, ami végletekig ott marad a sírnál, az a lélek, az állandóan ezt egyé tud válni az odaérkező ember lelkével. Míg hogyha ne értsetek félre, de hogyha a halál nem történt volna meg, illetve életében, a cádik életében, ez a dolog nem történhet meg, mert amit az ember a cádik életében át tud tőle venni, az maximum machshava dibur ma'aseh, az a cádik gondolatai, a cádik beszéde és a cádik cselekedete. Lelkéből nem igazán tud átvenni olyan szinten, ahogy a halál után át tud venni a lelkéből. Ezzel szemben, hogyha a halál után a léleknek már nincsenek gátjai, azaz a lelket nem gátolja egész pontosan semmi, a test sem, és nem illetőleg a tisztátalan erő sem, és ebben a pillanatban az oda látogató ember lelkével, a léleknek ezen része, a legalsó rész az öt szint közül, egyé tud válni, és azt a lelket fel tudja emelni. Az odaérkező, a megfelelő áhítattal odaérkező és ott imádkozó tanuló ember szintjét fel tudja emelni, lelkét fel tudja emelni. És ezáltal maga az ember is átérzi ezt, és egy különlegesebb szintet tud eljutni. Mondok egy egyszerű példát. Az előbb azt mondtam nektek, hogyha valaki elmegy egy ilyen szádik sírjához, akkor ott, a Mitele Rebbe írja ebben a művében, ahonnan idézek most, ott bitul be Metzius. Olyan szintre tud eljutni, hogy a saját énjét, ha nem is egész életére, de egy ideig óráig, amíg ott van legalábbis, és azon túl lehet, hogy még attól függ, hogy milyen ember, attól függ, hogy milyen szinten készült erre a nagy találkozásra, akár hosszú napokig, hetekig is saját magán kívül tudja hagyni. Ami azt jelenti, Vitor Bemetzius az az ember Isten magát, Isten felé való alárendelésének az egyik legmagasztosabb szintje. Van Vitor Bemetzius, amikor az ember az egóját nyomja le, és van egy olyan szint, amikor az ember Vitor Bemetzius, amikor az ember a saját, nem csak az énjét, az egóját, hanem a saját akaratának a mindenét adja át az Isten számára. Ez egy iszonyatosan komoly odaadás, egy ilyen szervilis lelkévé változás, ami egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasztos szint. Ezt hogy lehet elérni? Hogy az ember elmegy erre a helyre, és ott imádkozik, persze, ahogy az előbb mondtam, megfelelő felkészülésre. Mesélik az egyik rebéről, nem is mesélik, ugye van előttem egy írás, azt a Cemach Cedekről, pillanat. Ötödik Luhajcsi Rebbéről a Sábról mesélik, hogy ő volt az, aki ellátogatott az ő felmenői sírjához. Az őket megelőző Rebbék sírjához. És azt írja az egyik könyvében, hogy azt a fajta hatást, azt a fajta legyen, ahogy az előbb mondtátok, extázis, tudathasadás, vagy megváltozott tudat, teljesen tudja, hogy nevezzük, ez minden együtt. Olyan nagy hatása volt rá, hogy még hetekkel később se tudott magához térni. Jó, mi nem vagyunk az ötödik Lubavitcher Rebbe szintjén, és nem tudjuk azért annyira átérezni a dolgokat, legalábbis magam nemében beszélek, és ezt remélem, hogy nem lassul arra. Hát nem az. Akkor gondoltuk azt is, hogy valóban mi is mehet végbe, vagy akár visszatekintünk az Árizál példájához, Az Arizal példája, ahol tulajdonképpen olyan szintű tóra tanulásra tetszett a tórának, olyan tanait tudta megérteni, amit ezen látogatás nélkül nem tudott volna megérteni. Ha ebben belegondolom, felmerül egy érdekes kérdés, nem tudom, hogy ti gondolkodtatok ezen, hogy ha azt mondjuk, hogy a lélek az már kiválik a testből, és a lélek kiválik a testből, kedves Ákos, mindjárt ezt a végén mindjárt megbeszéljük a kérdésedet. Szóval amikor ha a lélek kiválik a testből, akkor tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy nincs mi gátolja, nincs testhez, fizikalitáshoz kötve. Így hát, és írja is ezt a kabbala több helyen is, akármilyen helyre el tud jutni. Ha ez így van, mi hisz szellemi? Ha ez így van, akkor miért kell elutazni a cádik sírjához? Ha ez így van, akkor miért nem elég otthon leülni, becsukni a nagy szobajtót, és ott tényleg magunk elé gondolni az igaz embert, átgondolni, belegondolni abban, hogy mi, mint hogyha most az ő dolgozó szobájában lennénk. Felvasszuk. Miért kell utazni? Emlékszem, amikor Jesuával tanultuk, és ilyen Yorkshire környékén, a Rebbe Yorkshire környékén ugye utaztak a fiúk Amerikába, akkor mindig kérdezték a tanárok, hogy hova utaztak, és akkor mindig mondták, hogy fontosan Amerika, New York. New Yorkba utazunk, vagy Amerikába, és azt mondta a tanárom, a spirituális mentor a Yeshivába, hát ha te New Yorkba utazol, akkor jobb, hogyha nem is utazol. És akkor mindenki meg azt, mert hogy? Hát ott van a cádik sírja. Azt mondja, egy dolgot tudni kell. Akkor az ember nem New Yorkba utazik, és nem Amerikába, hanem a rebéhez. Nem fontos, hogy az ember milyen állítattal meg. És mondták azt, hogy a legfontosabb felkészülés, ez olyan, mint amikor az ember elkezd imádkozni. A legfontosabb dolog az nem az ima, van egy ilyen nagyon szép tanítás, hanem az, amikor az ember magára teszi a gárdiát. Az ember elkezd gondolkodni, hogy fog imádkozni. Miért? Mert a hana, a felkészülés az nagyon fontos. Szóval a kérdés az, hogy miért kell utazni. Erre csak egy érdekes válasz, szintén a Mitel Rebbe, a középső Lóvicsi Rebbe írja erre a választ, az az, hogy maga az ha ez így van, tényleg lehet, hogy nem is kéne elutazni, hanem elég lenne egy helyben maradni, és a cádik lelke úgy is odaér. Még arra kitérünk mindjárt, hogy egyrészt az Ákos kérdésére, másrészt pedig arra, hogy lehet erre a találkozásra készülni. De erre azt mondja, a Mitel Rebbe, a középső Lóvicsi Rebbe, hogy tulajdonképpen maga az a dolog, amikor az ember készül az utazásra, akkor ez már egy olyan különleges szintje, ha megfelelően készül. Különleges szintet tudja eljutatni őt, az ő lelkét és az ő testét, hogy ez a dolog maga az utazás, az csak hozzáad a dologhoz. Erre van még egy mélyebb válasz is, hogy tulajdonképpen hogy az idő múlásával ez a kapcsolat, ez kihűl, amikor még a cádik él, és amikor a kapcsolat már elgyengül, ez az erős kapcsolat, akkor tényleg a Talmud is mondja, hogy az ember köteles arra a hajab adnám lekabel ezt né raboly, az embernek a tanítvány kötelessége az, hogy fogadja a mesterét, vagy hogy elébe látogasson. Ami azt jelenti, hogy találkozzon vele néha, és maga az, hogy ő vele találkozik, személyesen egy ilyen privát audencián, ez már egy különleges hatással lesz az emberre. Ugyanígy, amikor már, ha azt mondjuk, hogy a cádik életében is különleges hatással tudott lenni az emberekre, és azt mondjuk, hogy élete után, halála után, egész pontosan még inkább, akkor itt a hiába úgy tűnne, hogy nem szükséges ez az utazás, de hogyha azt mondjuk, hogy a lélek kifejti ugyanaz a hatását, sőt, mit több, akár egy magasztosabb hatást is ki tud fejteni a másik ember lelke felé, akkor valóban akkor az utazásnak is, akkor tulajdonképpen az ember még egy különlegesebb és még magasztosabb célért utazik. Az már más kérdés, hogy az előbb mondtuk, hogy elvileg nem kéne utazni, de mondom, maga az utazás az, ami az embert felkészíti arra, hogy amikor átgondolja a dolgait és az úton, és tényleg magával száll egy kicsit. Tehát tulajdonképpen maga az út, az a felkészülésre való, és nem másra. Emlékszem, amikor szoktam menni Amerikába, ilyenkor nyaranként, akkor van úgy, hogy ugye nincs, amikor nem direkt járattam egy az ember, hogy itt amin Londonba, vagy Franciaországban, ahol erősebb, vagy kicsit, nem mondom, hogy erősebb, nagyobb közösségek vannak, akkor hirtelen a fél repülő, az megtelik Lubavicsi haszidokkal, franciákkal, és lehet, vagy angolokkal, és lehet, hogy mindenki el van mélyülve a tanulásában, mindenki készül a nagy találkozásra. Szóval nem, ez egy nagyon különleges dolog. Hogy tud az ember, olyan ember a szádikkal kapcsolatot teremteni, aki mondjuk nem ismerte, nem látta, maximum videón keresztül látta, erre feketén-fehéren megadják a választ a cadékok. Erre azt mondják, ájjadéj limmut tojra szi. Azáltal, hogy az ember a cádiknak a tanításait tanulja. És azon gondolkodik. Ugye sok út van, ahogy az örökkévalóhoz, ahogy az örökkévalóhoz kapcsolódni lehet. Az egyik út az a tóra tanulás, a másik például az ima. Mind a kettő micva. Ugye miért? Erre azt mondja, azt írja a kabala, hogy azért, mert az örökkévaló útjai azokat az ember nem ismerheti meg, csak és olyan úton, csak és olyan módon, ahogy az örökkévaló az ő számára érthetővé teszi. Mi ez az út? Erre azt írja a kabala, az út a következő. Az örökkévaló a végtelen tudását, isteni tudást, mint egy összehúzza, és bele teszi a Tóra szavaiba, beleépíti a Tóra szavaiba, és azáltal, hogy az ember a Tórát tanulmányozza, azzal tulajdonképpen nem csak a Tóra szavaival, hanem igazság szerint a mérhetetlen és végtelen isteni tudással válik egyé. Az ő intellektualitása. Intellektusa. Tehát az isteni akarattal, az isteni tudással egész pontosan. Aztán később az isteni akarattal is, ez egy más szint, nem menjünk bele. Ugyanígy van a cadiknál is. Hogyha valaki a cadik által mutatott utat járja, azaz tanulja, amit az igaz ember mond neki. Tanulja azokat a cselekedeteket fürkészi, ahol amiket a cadiktól látott. Legyen az akár videó, vagy legyen akár egy kép, vagy legyen akár egy írvány, hogy le van írva, hogy ment, mit csinált, hogyan viselkedett, hogyan állt különböző emberekhez, akkor ebben a pillanatban, hogyha az ember ezt elsajátítja, és az ő tanait amúgy tanulja, akkor abban a pillanatban ő is egyé tud válni a cádik lelkével. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szóval az a leginkább elfogadható út, és a legkönnyebb út, nem egy egyszerű út, igen, de mondjuk a helyes út, az a cádik, az igaz ember tanítása is, a tanítása által. És most nézzük meg azt a kérdést, amit az előbb Ákos feltett, és akkor ezzel be is fejezzük ezt a témát. Ugye a kérdés az, hogy Magyarországon vannak-e cádikok? Voltak is cádikok, hogy vannak-e, ezt gondolom vannak. Voltak persze, hogy voltak, nagyon sokan voltak, ugye, hogyha elmegyünk Kelet-Magyarországra, Észak-Kelet-Magyarországra, ugye Borsoda vagy megyébe, vagy éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ott rengeteg olyan cádik sírhelyével találkozhat az ember a mai napig, amelyek ismeretesek az egész világ színe előtt, ugye, legyen az akár a Teitelbaum rabbi, vagy legyen az újfehértói Haszi dinasztia, vagy legyen a Kálói Rebe, vagy akár a Winkler Mordechai, aki Mádon volt, és meg ott ugye nagyon sokan Bodrog keresztír, ezek nagyon híres szedikok voltak, és erről, hogyha az internetet felültetek, ott rengeteget lehet olvasni. Tudatosan készül erre, vagy a tanulások, tanítások viszik ebbe az irányba. Nem igazán értem a kérdést, de hogyha a kérdés az az, hogy valaki... Ugye egyrészt ez, kettő az... Egyrészt az ember tudatosan készül erre a dologra, Cedike való találkozásra, és hogy készül a tanulások, a tanulás által. Tehát, hogy az ő tanait bújja, és hogy minél inkább az ő által a kifejtett tant megismerje, annál inkább egyé válik vele. Ez olyan, mintha valakit meg akarok ismerni egy írót, vagy egy embert is. Ennek az embernek van a biográfia, le van írva mondjuk az életrajza. És azt tanulmányozom, akkor még inkább bele tudom élni magam abban, illetve át tudom élni azt, el tudom képzelni azt, hogy ki az ember valójában. Ugye van az a nagyon híres, hogy ki volt, az egyik politikusról volt, az a Sam Merker, hogy valakivel találkozott egy másik politikustól, és közben még a privát, hát nem volt, hogy a privát audiencia, de még magán ezen a találkozón is az illetőnek, a másik politikusnak az életrajza sellett fel az egyik papír közül, amiket ott éppen bönkészett, és amikor tanácskoztak. Szóval tulajdonképpen az, hogy az ember, hogy lehet a cádikot megismerni igazán, azáltal, hogy az illető megismeri az ő műveit, az ő tanításait. És ezáltal egy is válik vele. Szóval ez a megismerésnek a módja. Jó, akkor csak nagyon röviden foglaljuk össze. Van még nagyon sok részt, amit most nem tudtunk átvenni, mert azért ez egy jóval terjedelmesebb téma, de úgy azt hiszem, hogy nagyjából így elmondtuk azt, amit még hogyha röviden is, de ami a lényegibb és a lényegesebb része ugye ennek a Czadik sír látogató kultúrának, kérem tisztelettel. Most nézzük meg, hogy miről volt szó. Amúgy mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani. Angolul is vannak rá magyarázatok, magyarul is van, magyarul még nincs. Erre magyarázat az Igereszt a Koides, az Alter Rebbe, az első Lubavitchi Rebbei megírta a Tárnya című könyvet, annak van több része, és az Igereszt a Koides, a Szent Levelek című résznek a 27. fejezete írja le nagyon részletesen ennek az egésznek a mi voltját. Nem az összes dolgot, amiről most beszéltünk, az 5 szintet például nem, de ott van az egésznek a mindenek a fundamentuma. Jó, és akkor most nézzük meg, hogy miről volt szó. Miről volt szó a múlt héten és csütörtökön is van. Szóval arról kezdtük a múlt héten csütörtökön, hogy Kálibben Jefónél volt az, Mózes a 12 kémnél, akiket elküldött Mózes, hogy kémlejé ki Izrael földjét, ő volt az, aki elment az első alkalommal az ősapák sírjához, hogy imádkozzon. Ez az első alapja, illetve az egésznek az eredete, ahol lehet látni azt, hogy valóban egy igaz ember elment egy másik cádiknak a sírjához, imádkozzon, hogy onnan erőt vegyen, erőt kapjon, erőt merjen. Aztán azt mondtuk, hogy belemennek egy kicsit abba a témába, hogy miért lenne az egészhez szükség, és azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen ez egy nagyon különleges dolog, ebben nincs bálványimádás. Azt mondtuk, elmondtuk azt a mai órán, hogy ez tulajdonképpen az a Rebbe maga és a Rebbe Rebbével való kapcsolattartás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor Mózestől a nép kezdeti visszakozás után ők maguk kérték azt, hogy legyen közvetítő és egy kapocs, összetartó kapocs az örökkévaló és a nép között, ugyanez az tulajdonképpen a Rebbe. És ugye azt mondtuk, hogy ez az életében ez nagyon különleges szinten van, az ember, hogy az ő lelke az azért jön le, eredezik alába, fizikális világokba, hogy más embereknek segítsen, és nem úgy, mint más lelkek, hogy azért, hogy magukat javítsák ki ezekben a reinkarnációkban. És ugye azt mondtuk, hogy ennek a látogatásnak, amikor valaki elmegy a Czadik sírjához, ennek van több részében vannak magyarázatok, míg a negyedik szint az már egy sokkal misztikusabb szint volt, és azt mondjuk, hogy az ötödik szint, ahol a léleknek egy bizonyos szintjével találkozhat, a Czadik egy bizonyos lelkének, a Czadik lelkének egy bizonyos szintjével találkozhat az odalátogató lelke, és ezért ez később az ember és hatással lesz, és ezt próbáltuk elnevezni, ez az est folyamán extázisnak és hasonló más jelzőkkel próbáltuk illeni, és azt mondtuk el, hogy ez minden ez, és mégse ez. Szóval ez mindent belefogja, de mégse ez ennél sokkal több. És azt mondtuk, hogy amikor a Cedik halála után fejti ki igazi munkásságát, és akkor tud még magasztosabb szintekre emelkedni a lélek, és még inkább kifejteni hatását a más emberekre. Amúgy innen van a Rorcájtak, a halálozási évfordulónak a különlegessége is, hogy a Cedik halála az egy különleges nap. Ugye? Ezt úgy is hívják a ezt esküvőnek is hívják, amúgy a Kabbala, a Zohár szerint, Hilula, esküvőnek is hívják, és nem menjünk bele, hogy miért, egy másik alkalommal talán erre is lesz idő. és amikor valaki találkozik, amikor valaki elmegy a Cedik sírjához, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy egy olyan különleges szinttel tud összetalálkozni, amilyen fajta kinyilvánulással, illetve megnyilvánulással, megvilágosodással, a léleknek egy bizonyos szintjének megvilágosodásával a Cedik életében sem találkozhatott. Tehát ebből a szempontból a halál utáni állapot az még különlegesebb. És azt is mondtuk, hogy még az igaz embernél leginkább a szentség az, ami az életében a főszerepet játsza, nem leginkább, hanem csak, addig egyszerű embernél ez leginkább a fizikajtásról szól, és ezért van az, hogy egy szentebb embert keresünk kaposnak közénk és az örökkivaló közé. Röviden, nem elősen, kedves egybegyűltek, szépen köszönöm a figyelmet. Elnézést. Csütörtökön találkozunk egy érdekes témával, a zsidó jogbéli kérdést fogunk feszegetni. Csütörtökön este 9 órakor mindenkit várok, és addig is mindenkinek kívánok jó éjszakát, és szoktuk mondani, hogy ilyenkor nem aludni kell menni, hanem tanulni, hogy a hosszú éjszakákat ki kell használni tóratanulásra, és remélem, hogy mielőbb találkozunk. Minden jót, jó éjszakát kívánok, jó tanulást kívánok mindenkinek.